A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kabarék lapportat.
Hát lát a szíveim! Mindenkinek kusztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj!
Minden hétben, hogy jól induljon a hét.
Hol vannak a törvények?
A fiúk a bányában
dolgoznak. Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már? Tessék kiszállni! Nem vas edény! Tegye le!
Iratkozz fel Google Podcast, illetve Spotify csatornánkra.
Még jó, hogy bele nem lépett.
A magánszféra kifejezést akkor értettem meg, amikor egy szórólapozó kabátom zsebébe gyűrt egy bálás ruhavásárt hirdető igénytelen kivitelű nyomtatványt, majd amikor megkérdeztem, hogy miért tette, azt válaszolta, hogy látta, hogy tele van a kezem. A szórólapozás is keményedik. Egyre kevesebben veszik el a cédulákat, így forgalomlassító szigeteket alakítanak ki, paprikát áruló fekvőrendőröket helyeznek el az aluljáró közepén, ami eléggé lelassítja ahhoz a tömeget, hogy kezébe lehessen nyomni a hordozót. Legközelebb valószínűleg rám celluxozzák, vagy rosszabb esetben nyílpuskával rám lövik. A magánszférának éppen leglényegibb vetületével a személyes térrel foglalkozom jelen dolgozatomban, távolról sem tudományos igényen. A személyes tér mérete helyenként különbözik, a buszon ez a négy sör után erős kilégzéskor keletkező pára által körbefogott gömb. Ha ebbe belépünk, az auránk úgy változik meg, mint a szonda egy négy napos szilveszter után. Természetesen találkozhatunk nagyobb térigényű utastársakkal is, akik például gíroszt fogyasztanak. Annak ellenére, hogy a vezető feje fölötti bádok táblán egyértelműen át van húzva pirossal az italozó paraszt, a fagyi és a szendvics a PB palack mellett. Régi vágyam egyébként, hogy egyszer a hátsó peronon egy PB palack felett hamburger csüsse, majd kalapban megígyök egy üveg bort, miközben szól egy táskarádió, majd amikor a vezető ezt szóvá teszi, ezt menet közben vitassam meg vele. Nem tudom, és ezzel már is elkanyarodtam a témától, mennyire indokolatlan a vezetés közben a vezetővel beszélgetni tilos tábla, ugyanis én már utaztam olyan hegyi járatú volánbuszon, ahol a sofőr kanyarban adott vissza 5000-esből úgy, hogy fémszázas volt a legnagyobb váltópénz. A személyes terek védelmében a buszsofőrök között jelentős eltérések figyelhetők meg. A 61E járaton például, amikor Csili-Vili új buszok érkeztek, egyik sofőr nem volt hajlandó addig elindulni, amíg egyik utastársunk ki nem kapcsolta a walkmannyét. Ez negyed órát vett igénybe, mivel a vezető felhívását a szabályszegő nem hallotta, hiszen walkmanezett. A másik végletet akkor tapasztaltam meg, amikor egy magán élőben taxidermiát végzett alkesz, tehát aki annyi alkoholt fogyasztott, mint a minden szerve már életében spirituszban úszna. Szóval egy ilyen alkesz lehányt két sor kismamát, majd egy megállóban legurult a lépcsőn. A vezető az elhangzó reklamációkra csak annyit reagált, hogy nagyon kéri a lehányt utasokat, ne üljenek át más székre, mivel így utastársaiknak is rossz lesz. A másik fontos személyes tér az autó. Egy cseppnyi ház, ami véd az idegen külső világtól. Határozott optimizmusa utal például a Zaporozsecben elhelyezett iránytű, hiszen abban bízik gazdája, hogy meg tud vele tenni akkora távolságot, amelyen el lehet egyáltalán tévedni. Az öniróniára utal a Trabant hátára cuppantott Mr. Rozsda matrica, mintha egyetlen film alkatrész is lenne a karosszériában. ezt fokozza tovább az, amikor valaki a kocsijában is dolgozik, elég ha a kamionosokra vagy a taxisokra gondolunk. Mostanában figyeltem fel például az egyre szaporodó LCD képernyőkre a személyfuvarozó kisiparosoknál. Jöttem már le úgy a Gellért-hegyről, hogy közben a sofőr a Megasztárt nézte, és telefonon szavazott karamellre. Nyilvánvaló előrelépés ez az apró pénztartóval kombinált hőmérőhöz képest, azt a hazai gondolatot sugallva, hogy az otthon ott van, ahol a tévé van. Egyik ismerősöm gyereke például nem akart hazamenni a MediaMarktból, mert a szülei nem tudták meggyőzni róla, hogy ez nem az ő szobája. A munkahely, ha nem is ilyen koncentráltan, ugyanígy kis personális szigetekből épül fel. Dossziék, könnyező pálmák vagy mamuszok választanak le minket a közös térről. Főleg télen jellemző a kardigános, kornadrágos dolgozó, aki öltözékét mamusszal bolondítja meg. Ahol megjelenik a váltócipő, vagy csak indokolatlan esetben simán lekerül az utcai, ott érezzük, hogy egy csepp otthon helyeződött el. A diszkrét lábszag, a lyukas harisnyák a családi tűzfészekhez röpítenek. A munkakörnyezetet a munkavállalók görcsösen igyekszik humanizálni, humoros feliratokat helyez Celluxal a tapétára. Minden harmadik reklamálót lelövünk, ma már ketten próbálkoztak. És ettől jobban érzi magát. És ami a legtipikusabb, növényekkel kísérletezik. Ami annyira hatékony, mint a körfolyosóra a tűzfalból átnyúló ecetfa. Növényfronton sokan az örökké levéle hullató aszparágusra esküsznek, ami állandóan úgy néz ki, mint egy kopaszra nyírt úszkár, és leveleiből háromszor annyi található a földön, mint rajta valaha is volt. Másik a könnyező pálma, amelyik főként az önkormányzatoknál rendszeresített növény, kifejezve az ügyfelek örök reménytelenségét a hivatal útvesztőivel. Az üzenet? Nem ígérhetünk mást, csak zöldséget, gyökereket és könnyeket. A legbiztosabb megoldás azonban a fiktív művirág. Ugyanis van olyan kínai művirág, amely egyetlen létező nem virágot sem utánoz. A művészi szabadság egyében művirág an sich, önmagáért való művirág, amely a mitológiai lényekhez hasonló kreativitással, bár sötét pincék mélyén alul fizetett kezektől született. Nincs előképe, nem muskátli, nem kukacvirág és nem büdöske. Művirág. Amely műotthon teremt egy mini fészekrakó program keretében. És ezzel el is értünk a személyes tér kiteljesedéséhez, az otthonhoz. Ami éppen a személyes tér ilyen koncentrált jelenléte miatt egyben harci cselekmények színhelye is. A polcokért folytatott küzdelemről beszélek. A budi körbe húgyozásáról. Az ülőke állásáról. Mikroszinten a női táskák és férfi zsebek mélyéről. A női táskákban ugyanis minden megtalálható, csak fordított sorrendben, mint ahogy szükség van rá. Ezért mondta egyik ismerősöm, hogy indulás előtt mindig felrázza a táskáját, hát ha egyszer az kerül felülre, amire szüksége van. A férfi zsebben pedig az van, ami már nem fért el a női táskában. Múltkor kért valaki tőlem egy rágót, és alig bírtam kimagyarázni a kezembe kerülő narancssárga ajakfényt. Így születnek azok a mondatok, amikor a feleségem benyövöszöli a pulóvert a párnahúzatok közé, hogy ne legyen elől, majd én az oknimat a széken hagyom. Most csináltam rendet. De milyen rendet? A periódusos rendszernek sem az a lényege, hogy amelyik rubrikába kifér a rövidítés, oda beírjuk. Zárásként csak egy rövid történet, ami természetesen semmilyen összefüggésben sincs a fent elemzettekkel. Egyik este hazafelé menet felhívtam feleségem. Mit főztél? Mire ő? Nem mondom meg, hát ha rájössz.
Köszönöm, úgy is akartam szót kérni, mert számtalan levélből és megjegyzésből tudom, hogy még mindig nem hisznek a beszédemnek. Egyszer azért tabula rázat kell csinálni, arab nyelvvel fordítva reinen Tisch machen. Engedjék tehát, hogy ezt már a hatos stúdióból folytassam, ahol éppen azt magyaráztam, hogy itt a rádió kapu előtt, itt egy srác azt mondta, a háta mögött, illetve Annika, hogy ő tudta, hogy én ezt hallottam, azt mondta, én tudom, ez a szikvíz. Nem is tudom, hogy tudják-e, hogy honnan számozik ez a Bece név, tehát akkor ezt gyorsan elmondom, egyszer egy kultúrházban kellett konferálni, utolsó pillanatban érkeztem, a kultúrház vezető nagyon idegesen keresett engem, aztán kirohant az utcára, ott állt egy rendőr, és azt mondta a rendőrnek, nem látta még Brachfeld Siegfried kocsia, erre a rendőr azt mondta, nem a szikvízes kocsi, már még nem jött erre. Tehát ez a srác itt a rádiókapu előtt azt mondta a háta mögött, ez a szikvíz, ez egy nagyon ravasz, én ezt tudom, ezt ismerem nagyon régen, ez nem is igaz, hogy így beszél, ez csak a színpadon így beszél. Én tudom, hogy ő Mezőkövesden született matyó. Na, itt az alkalom, hogy lekáderezom magamat önök előtt. Talán kezdjünk az anyámmal, mert az anyám a biztos, ugye? Az anyanyelvem német, de az apanyelvem magyar. Igen, én egy ilyen fél deci kevert vagyok. De nem érzem rosszul magam, sőt, nagyon jól érzem magamat, és vigasztalom magam azzal a gondolattal, hogy nem vagyok egyedül, össze van ez itt keverve ebben az 1000 éves történelemben. Tehát, az édesapám itt született Budapesten, és itt tanult hegedülni, aztán kiment Bécsbe, annak idején csak úgy kimentek, most azt mondaná az ember diszidált, ugye? De annak idején, amikor az ember úgy érzett, hogy ki kell menni, akkor kiment. Amikor úgy érzett, hogy vissza kellett jönni, hát akkor visszajött. Ugye az édesapám tehát kiment Bécsbe, ott továbbfejlesztette magát, a zenefőiskolát elvégezte, onnan ment Berlinbe, ott már gyönyörűen tudott hegedülni, és ott egy szép napon beleszeretett egy bűbájos berlini 17 éves kislányba, és addig hegedült, ameddig én megszülettem. Ez volt a kezdete. Na most, én jóvá akartam tenni, amit az édesapám elrontotta a magyar nőknél, és azért ide jöttem Magyarországon, kaptam itt Magyarországon mindjárt egy nagyon jó állást, a Cikrán nyomdában, mint könyvkihordó nagy hátizsákkal cipeltem a könyveket, egyet vittem ide a rádióba, és itt keresték a rádióban a német nyelvi adásban egy bemondó, és így kerültem ide. Volt egy élő adás akkor, Ausztria felé élő adást tessék elképzelni, itt, ahol most állunk, akkor még nem volt olyan szép ez a hatos stúdió, itt állt egy magyar bemondó, itt álltam én, és szinkronban kellett fordítani, amit ő mondott, ő azt mondta, kedves hallgatóink, hallgassanak meg részletek a Bűves Szekrény című daljátékból. Én úgy fordítottam, liebe Hörer, hören Sie nun Teile aus dem Singspiel der übelriechende Kasten. Tetszik tudni, én a Bűves, büdösnek értettem, de nem akartam büdösnek fordítani, és azért úgy fordítottam a rossz szagú szekrén. Nagy siker is volt, mert Ausztriából jött egy levél, amelyben írtak, hogy áruljunk el, mi ennek a daljátéknek a tartalma, illetve a szekrénnek a tartalmára volt a kíváncsi. A második sikert akkor arattam, amikor valaki innen hátulról a technikai helységből, vagy akkor még itt volt, azt hiszem most ott van, nem is tudom, hogy hol van a technikai helység, ahol az üveg mögött ülnek a technikusok, ugye, és a rendezők, és a segédrendező, és valaki nekem onnan mikrofonon keresztül bemondta, hogy gyorsan mondd be a Galagonia Dala című. És én ezt már rosszul értettem, nem volt idő már visszakérdezni, és úgy konferáltam, liebe Hörer, und nun hören Sie noch ein schönes ungarisches Volkslied, az Anya Vala Dala. Erre felfigyelt a technikai helységből egy magyar bűbájos kis technikus Mezőkövesden született, tehát tőzsde gyökeres magyar kislány, 19 éves volt. Ő erre felfigyelt, én figyeltem ahogyan. Ő figyelt, így figyeltünk állandóan mind a ketten egymást, egészen addig, ameddig azt mondtam neki, ich will dich heiraten. Mivel ő már a mezőkövesdi gimnáziumban is eminens tanuló volt, majd a pesti gimnáziumban is kitűnően végzett a németből, rögtön értette meg az egész mondatból azt a szó, ich will, és... Mint minden magyar kislány kíváncsi volt, hogy mit is akarok tulajdonképpen, és azért jött hozzám feleségül. Na most az volt a baj, hogy nem tanultam hegedülni, hanem csak dumálni, azért nincs családom, mert dumálása lesz nem megy. De megyünk vissza az elejére. A mezőkövesi jövendőbeli anyosomnak volt egy kívánsága, egyetlen egy kívánsága, hogy az esküvő csak ott mezőkövesten a templomba legyen. Aki élt ebben az időben, ezt tudja, hogy milyen nehéz volt ebben az időben templomban esküdni. Itt a Magyar Rádió német és osztrák nyelvű adás főnöke, aki erről hallani se akart, nem is hallott róla semmit. És én őszintén mondom, nekem már akkor is az anyosom lelki egyensúlya többet ért, mint a főnökem mi, és azért stikában leutaztunk Mezőkövestre, tessék ezt elképzelni, hogy volt az előkészítve, előről bezárták a templomat, mi hátulról a segrestjén keresztül belopakodtunk, és a pap gyorsan összeadott bennünket, annélkül, hogy tudta volna, hogy nem tudok magyarul beszélni. Az utolsó pillanatban még megkérdeztem egy tanútól, hogy is kell viselkedni az esküvőnél egy katolikus templomban, mit is kell itt mondani. Ő azt mondta, semmit nem kell viselkedni, semmit nem kell mondani. Ha esetleg valami kérdés van, minden kérdésre igennel kell válaszolni. Az első kérdés, amit a pap föltett nekem, az volt, volt-e már nős? Milyen jó, ugye, hogy ezt megértettem. Most tessék elképzelni, én erre ezt válaszoltam volna, soha nem kapom meg ezt a bűbájos kis matyolányomat. Aztán nagyon döbbent rá, hogy nem tudok magyarul beszélni, amikor feladott nekem egy eskütétel, az volt az eskütételben, és minden nemű viszonttagságában. Én úgy mondtam utána, és minden nemi. Erre a pap nagyon ideges lett, nyúlt egy nagy kereszt után, nekem nyújtotta, úgy nyújtotta, mint a nekem akarta volna adni. Ő fogott lent, én fogtam fönt, így húztunk egymás között. Aztán a pap súgta nekem, add vissza, fiam. Természetesen, hogy visszaadtam, kinek kell egy ilyen hatalmas keresztet, és akkor gyorsan jött a zárószó, úgy emlékszem, mintha most lett volna olyan ünnepélyes hangulatban, azt mondta nekem, és sok boldogságot kívánok ezen az úton, amely csak egyetlen egyszer vezet ide az életbe. Én már annyira meg voltam hatodva és zavarodva, hogy azt mondtam, köszönöm a viszontlátásra. Az első poént, amit ott találtam az egyházban, egyház, annak idején csak félház volt az egész. De hát azért mondom, hogy kérem, ott kell élni, figyelni kell. Én láttam Mezőkövesten például a régi kultúrház, egy olvasókör volt, egy borzasztó kultúrháznak, nem is lehet nevezni, poros színpad, rongyos fügen, ott álltam, tessék elképzelni, egy takarítónő ott csöpörgetett a fölhőket, és én mondtam neki, Jézus Mária, itt csinálnak kultúrát, hát ez rosszabb, mint a Déri-né korszakában. A takarítónő így könnyökölt a cseprőre, én mondtam neki, maga tudja, hogy ki volt a Déri-né, erről azt mondta, hogy ne tudnám, hát ő volt múlt héten itten a szolgálatos, azért minden olyan poros. Mondom, hogy az életbe kell menni a munkahelyekre, ott, ahol humorizálnak és nem dolgoznak, vagy például A piac térre kell menni. Én voltam mezőkövesen a piac téren, és figyeltem ezt a libás kopa, egy ilyen hímzett bekecsben, szépen dundó, szóval már tetszik érteni, hasonlított a libákhoz. Melbőséggel. Ott voltak fölsichtelve előtte a libák, jött egy magas, vékony, csontos nő, és válogatott a libák között, megfogta az egyik libának a nyakat, megnyomta, ott hagyta, nem elég nyakas volt. Megnyomta a második libának a mellét, ott hagyta, nem elég meles volt. Megmorzsolta a harmadik libának a püspök falat, ott hagyta, nem elég püspökös volt neki erre a kofa csípőre tette a kezét, és azt mondta, azt mondjam, vegyem már egyet, ha maga férján itt válogatott volna, maga soha nem megy férhez. Nem tudom, hogy ki ismeri, ki hallotta véletlenül valamit a Zsóri fürdőről, Mezőkövest előtt 3 kilométer a bal oldalon fekszik most egy csodálatos fürdő, tényleg, szóval ahhoz képest, amit én láttam, most már egy nagy, majdnem lehet mondani, világfürdőre fejlődött, de én láttam még ezt a pici kis fürdő, tudnélik egy Zsóri nevezetű úr ott valamikor olajt fúrt, és aztán meleg vízet talált. Azt gondolta, hogy olajjal nem lehet pénzt keresni meleg vízzel. Igen, épített egy kis medencét, egy kis kerítés mellette, és kész volt a fürdő, és oda mentek a mezőkövesti gazdák, parasztok, ha szabad így mondani, és a környékbeliek, és áztattak a reumás csontjukat. Én láttam még őket, ahogyan hosszú alsó gatyában mentek ott az egyik kis medencében fürdetni, és én láttam is a fejlődés. Egy szép napon megjelent a medence mellett egy tábla, ami egyszerűen katasztrofális volt a mezőkövestieknek, mert az volt ráírva, hosszú gatyában fürdetni tilos. Na most jött egy szomszéd, ismerem nagyon jó, Aposom mellett lakik, kis cinege filigrán, ólábú bácsika, hosszú gatyában slatyogott oda. Fürdőmester máka volt, fürdőmester fehér köppenbe, fütyje, nagy füty, és azt mondta, bácsika, maga tud olvasni, ugye ilyen gatyában már nem szabad így menni fürdni. Elvitt őt az öltözőbe, én utána kíváncsi voltam, hogy mit csinál vele, adott neki egy háromszögleti fecske nadrágot, ilyen egyforma szögleti, egyforma nagy lukak voltak, bácsi soha az életben ilyesmit nem láttad, forgatta jobbra, forgatta balra, nem tudta hova bedugni a lábát, aztán egyet lukba bedugod, mint a két lábat, azt, ami itt maradt, ezt így áttette hátul, és így bedugta, megint kislacsogat, tessék elképzelni, ahogyan ez kinézett. Fürdőmester nagy füty, azt mondta, bácsika, magam, hogy néz ki erre a mezőkövesti bácsi valami nagyon okosat mondott, azt mondta, na tessék mondani, ez most jobb. Tehát tanultam, hogy nem mindig jobb, ami új. És tanultam mezőkövesten keresztül, és azt hiszem az egész országra vonatkoztatott, hogy régi között a legjobb a jó szív és a jó máj. És tanultam megszeretni az apanyelvemet. És az anyanyelvemben néha csak csodálkozva magamnak azt tudok mondani, deine Mutter.
Úri Zsigmond, dinnyék, az ördög, parasztréfa egy felvonásban.
A szereposztás a következő. Agárdi Gábor.
A dinnyecsész.
Sinkovics Imre.
A tengeri csősz.
Almási Éva.
A szép asszony.
Szemes Mari.
A csúnya asszony.
Történik a dinnye csősz ágyán egy szép nyári estén kinn a dinnye földön. A dinnyecsősz ott ül a szalmadikóján, kinn a dinnyében. Előtte hever a földön, Balra egy nagy görög dinnye, jobbra sárga az indák között. A dinnyecsősz ül, és bámulja a dinnyét. Störi a fejét. Néha hümget, néha fejét csóválja. Köhög. Bólint a térdére könyököl, és egyre nézi a görög dinnyét. Pipáz. Jön a tengeri csősz, rongyos szűrben. Egy csomó zöld kukoricát hoz, amit az imént tört, sütnivalót. A kukoricát leveti a földre. A két ember egy pillantásra összenéz, és bólintva köszöntik egymást. De a dinnye csősz csak tovább nézi a dinnyét. A másik leül mellé a dikóra, és megtömi a pipáját. Egyszerre csak kifakad.
Ennyi az Isten itt, mind gondolkodik kent koma?
Ez én a dinnyén koma.
Most mit gondolkodik kent ezen a dinnyén koma?
Hát csak azt gondolom, hogy hát milyen lehet az asszony, amikor ennyi ruha van rajta, mint ezen a dinnyén koma.
Ahogy de bolondokat gondol kent koma abban a éjszakában koma? Hát mi köze hozzá?
Jaj! Hát, hogy mi közöm hozzá? Hát, csak hát éppen nézem itt ezt a dinnyét, aztán eszembe jutott, mert hát, ha az ember úgy sötétbe, ugye, megtapogatja az asszont, az is lengömbölű. Igaz-e, mint ez a görög?
De úgy nézem, inkább olyan, mint ez a sárga.
Á, de bíjon, hogy görög a előhátú, csupasíma, gömbölű görög.
A fenét gömbölű. Ráncos meg lottyant. Meg olyan gerezdes, mint a sárga dinnye. Ha most meg mit röhögkel?
Hát én csak röhögök, koma.
Hát igaz, mindenki a maga feleségül gondolja el, milyen az asszony. A kendé gömbölyű. Az enyém lottyant. Azért mégse cseréném el a magam csúfdögit a kent szép fejecskéjével.
Az miért?
Mert azért, hogy már Szent Dávid király megmondta, hogy mindig szép asszony szeressetek, de mindig csúnyát vegyetek feleségül.
Hát az is napbolond volt a jó édesanyját neki.
Miért?
Hát csak mindig szebb a szebb.
Nem, nem ért a hokkent. Már ide figyeljen, koma.
No.
Hát miből van egy asszony szerkesztő?
Hát, hogy...
Na, ugye, van neki orcája.
Van.
Meg két keze.
Van.
Meg két lába.
Van.
Meg egy nagy rakás ruhája. Én legalább 16 esztendős voltam, amikor megházasodtam. De ennél többet nem láttam még eleven asszomból.
Hászán én se.
Mert látni láttam egyszer egy asszonyt a nagyságos úrnál, ruha nélkül, ugye ahogy megszületett, még pendel se volt rajta, de kőbül volt. Nagyon fertelmes volt. Semmi formája nem volt. Hát mondok, azért tudom én, hogy a szoknya teszi az asszont. Mendő több szoknya van rajta, antul szem. Márpedig a szoknya sok költség. Hát mivel avul akkor a szép asszony?
Hát azért... Mégiscsak a szebb a szebb.
Hát mondok meg egyet. Hát törődik kend abban, hogy milyen színű a dinnye. Csak jó legyen az íze, igaz-e?
Hát.
Mám pedig az asszonnak mindnek egészen egyforma az íze. Mert látik kend koma, mire kell az asszony? Na ugye, hogy kettőre. Egyik, hogy nappal legyen, aki dolgozzon, éjszaka meg legyen, aki szeressen. Na hát az ámpiát. Hát a csúnya asszony mindig jobban dolgozik, mint a szép. Mert ennek magára van fél gondja. Itt szakad meg, hát egyformán szereti az ember a feleségét, akár szép, akár csúnya.
Azért mégis szebb a szebb.
Így adtak a dolyát, de meg átolkodott egy emberke. Hát megmondom az igazat. Azért legjobb a csúnya feleség, mert azt senki se szereti. Csak az ura. De a szép asszonyt mindenki szereti.
Hát ha hagyi magát...
Persze, hogy hagyj, már utána járnak. Itt van mindjárt az én feleségem. Tám nem hagyná magát szeretni, de nem kell a fenének se. Hanem ott a kert fiatal felesége. Ha nem hagyj magát, még erővel is lekapják.
Az én feleségem? Na, de nem lehet ám, mert vigyázok rá. Most is minden itt kiparancsolom ide a magamhoz.
Látni kend az én feleségemet, ki se kell parancsolni, jön az magától is észre. Mert hát jól tudja, hogy rajtam kívül nincsen ezen a lőslábú világon senki, aki őt egyszer esse.
Mit mesél Kendit nekem a hasamba? Engem, az én feleségem még nem csalt még.
Engem nem, az enyém. Arra ráteszem a fejem. De hogy Kendet a magáé meg, hát arra még ráteszem ezt a szűrt is.
No, fogadjunk.
Na, hát fogadjunk.
Na.
Aha.
Gyűl a feleségét. Megállj csak. Most meg tudjuk mindjárt.
Meg.
Én ide elbújjuk a dikó alá, azt én leszek az ördög. Csak vallasd ki rendesen. Fenyegesd meg, hogyha hazudik, elviszi a ördög. Azt én elviszem. Elején ágyas túl, majd ki van akkor.
Értem.
Hé! Apjuk, te!
Hívd csak ide, hívd csak ide!
No!
Merre vagy már, no? Minden éjszaka más helyre viszi ezt az ágyat.
Hát?
Alig lelem meg.
Hát?
Jaj! De szép este van! No! Hát szóljék már!
Hát... Mit szóljak?
Hát már csak szóljék valamit, ha meg nem kukult.
Hát... Nem lopják a dinnyét.
Nem.
Hát nem.
No. Hát mondja már, mit töri az eszét?
Ezen a dinnyéne.
Azt mit törödik kendrevel a dinnyével?
Mert azon töröm a fejem, hogyha van olyan akasztófára való, hogy ellopja ezt a dinnyét, hát olyan nincsené, aki az embertől a feleségét lopkodja el.
Ányja, de bolondokon töri a fejét. Látszik, hogy van ideje?
Nem az a kérdés, Rozi, hogy van-e időm, vagy se, hanem az, hogy igaz-e, vagy se.
Micsoda?
Hát, hogy szerettél-e te valahol mást rajtam kívül?
Megbolondult kell!
Nem az a kérdés, Rozi, hogy én megbolondultam-e, vagy se, hanem az, hogy igen-e, vagy se.
Nagyon békén!
Mert hát...
No.
Hallott, hogy te olyan igen-igen szép vagy.
No.
Nem is hiszem én, hogy valaki meg ne kívánt volna, vagy egyszer.
Ugye hagyjon már, Kent. Inkább játszom egy kicsit.
Nem az a kérdés, Rozi, hogy játszak-e vagy se, hanem hogy igen-e vagy se.
Hát nem, no.
Nem?
Nem, hát.
Na nézd csak, Rozi, hát... Ugye én is voltam már vásárban, meg búcsón, meg aztán egyszer-egyszer így a mezőn, ugye Huna kazal alatt, ugye jár asszom fél évvel, aztán sötétbe, ugye bizony már megesett a hiba, hát volt ki te is, voltál-e már úgy valami férfi emberrel, hogy szeretted ütet?
Nem voltam én.
Ne hazudj, Rozi.
Soha.
Ne hazudj, nem házba vagyunk. Itt látám az Isten. A saját szemivel ne, csak hogy hunyorgat az igen. Ne hazudj, mert elvisz a ördög.
Ja, van is már ördög.
Rozi, csősz vagyok. Tudok az ilyesmihez. Most olyan éjszaka van, hogy a hazugasszont lábánál fogja az ördög. Hát sose csaltál még?
Sose.
Nyújts hát le a lábad az ágyról. No. Ne, nem mered, nem mered. Még csaltál.
Ne! Csak egyszer.
Egyszer?
Csak egyszer, édes uram. Soha többé, vagy ne hagyj! Elvisz az ördög!
Ó, jaj! Aztán kivel?
Eljött a pap!
A pap?
Az azt mondta, ötten pengőt állt, ha szeretem ütet!
Úgy! Ja, aztán te meg mit mondtál?
Azt, hogy Adjon legalább 60-at! Ja, Istenem! Hogy ezt is ki kellett vallani! Jaj, teremtem, de oda vagyok!
Nincs több!
Nincs! Nincs! Jaj, lát már, az ördög is eleresztett.
Na, toki haza! Egyen meg a fene! Egyszer, megállj! Ezt nem felejtem el neked soha!
Makova! Hát, kendemben betűt!
Hé! Te, ember!
Most gyűn! Gyűn a te feleségét! Keres! Hiad csak ide! Most én leszek ám a zördög.
Búj csak, búj, nem félek a próbától. Kell szép asszony? Kell a körök, mindjárt mi? Majd meglátod, jobb a sárga. Hé! Hé, ide! Asszony, ide vele!
Hé! Jaj! Itt vagyok, édes galambocskám. Jaj, de nehezen lellek meg. Már a határt bejártam keresztbe hosszába. Már féltem, hogy rá se találok ezen a szép, szerelmetes éjszakán.
Vinnye csőszkoma meg két, hogy az övére is vigyázzak az éjszaka. Hát csak feküdj le hamar ide a dikóra.
Jaj.
De sietsz az anyád.
Jaj, mert már oda vagyok, érted, te ember, te.
Na, oda vagy, tudom én, mert te vagy az én jóiséges feleségem.
Jaj, én vagyok, Tubicám, én vagyok.
Te, úgy itt te, sose ölelgetett más, sose ölelgette más a csontjaidat én rajtam kívül. Na, mondjad csak, fiam, mondjad.
Minek?
Hát csak annak galabban, hogy most olyan éjszaka van, hogy akivel hazudik, azt az ördög lábánál fogva viszi el. Hát egy csősz vagyok, értek az ilyesmiért. Fel akarom citálni az ördögöt is, hogy meglássam, az se tehet veled semmit.
Jaj. Jaj. Jaj.
Na, mi baj?
Jaj.
Na.
Jaj!
Na?
Jaj, ne tegyel olyat, ne bolonduljon már meg!
Na miért?
Mert engem elvisz!
Mi a fene?
Jaj! Édes egy uram! Ha meg kell vallani, hát akkor meg kell vallani. Megcsaltam én egyszer. Kendet szerelmes egy uram.
Sári, ne hazudj.
Isten bizony, hogy megcsaltam.
Te most hazudsz, Sári.
Fusson ki a szemem, ha hazudok, na.
Már pedig én nem hiszek, Sári. Nem hiszek én neked, még az ördög meg nem fogja a lábad.
Látod?
Hey!
Látod, hogy nem hazudok? Akkor fognál meg a lábam, ha hazudni. Mi? No, hát most már elhiszi, hogy megcsaltam.
Azt hányszor?
Csak egyszer.
Aztán kivel?
Hát, azt a sánta csordást hívtam be egyszer a házba, azt azt mondtam neki, hogy szeressen engem.
Az anyád! És mit adott érte?
Jaj, ő nem adott semmit. Én ígértem neki 5 pengőt. De még egyet kért rá.
Mit röhög, Kend? Mit röhögsz? Kendet is megcsaltál?
Csak azt röhögöm, Koma, hogy mégis jobb a szép feleség, mint a csúnya, Koma. Mert a csúnya kiadja a háztul a pénzt, de a szép az keres.
Nem egy hogy férfi ruhába járatsz engem, mint egy bolondot?
Éj, ugyan kérlek, hát csak addig tettem, amíg elhitettem az emberekkel, hogy titkárom van. De most, hogy rájöttek a trükkömre, összeült a családi tanács, az egész grófi familiál fel van kinek háborodva.
Úgy fogod, de vagyok ide zárva, mint egy háremhölgy. És most még új komédiákba akarsz engem belerálni.
Ugyan, drágám, tudod, hogy mennyire szeretlek. Hát a botrány lesz, a papa megvonja az apamá.
Istenkém, csak ne szeretnélek téged annyira.
Na ja. Hát ez már sok nő mondta nekem. Na, szóval az én tervem az, hogy te a nyilvánosság előtt szerepelsz egy úrral. A grófi család megnyugszik, és kivettük a méregnek a fogát.
Márvé, te rá akarsz nekem sózni valakire?
Ugyan, drágám, mert tudod, mennyire szeretlek. Hát én fogom finanszírozni, én fogom neki fizetést adni, hogy nyilvános helyekre járjon veled. A grófi család megnyugszik, és mi nyugodtan találkozhatunk itt diszkréten, úgy, ahogy eddig volt.
Hát te rá fogsz bízni engem egy idegen alakra? Te, aki olyan féltékeny voltál, egy férfi ember, be nem tehetnéd a lábat a lakosztályba. Nem félsz, hogy én... megcsallak?
Ugyan, kérlek, én direkt rábeszélek arra, hogy csalljál meg. Nem, épp ellenkezőleg. Kérlek szépen, az ügynököm, a cipszer, talált egy szerencsétlen frótást, aki mellesleg kifogástalanul csak...
Csak?
Hát csak a világháborúban egy gránátszilánk következtében olyan súlyos defektus érte, hogy minden tekintetben megfelel az én céljaimnak. Nem fogod adni a féltékenykedést.
Hát ha én jól értettem,
igen,
akkor...
jól értetted. Az illető mindjárt itt lesz, aki okmányokkal tudja bizonyítani, hogy bármelyik török pasa nyugodtan alkalmazhatná nej felvigyázójának a
lábát. Szégyelhetem magam, és hogyha ebben én nem egyeztem bele, hogyha nem vagyok hajlandó részt venni ebbe a moszkos komédiába.
Akkor a papa megvonja az apanást, és így kénytelen leszek én is megvonni a tiedet. De te beleegyezel, mert okos vagy, és mert szeretsz.
Piszok, fráter! Te legalább végre megszabadulhatok ettől az indulító férfi rugától.
Hú, Némi borra valóért ideadta az egyik pincér a kabátját. Remélem, az a hülye gróf nem ismeri az összes pincét a hotelből. De ha belép, akkor azonnal rendelj tőlem valamit.
De, kérdez, de milyen mocskos undorító dolgot
találsz, kérdez. Drága, minden szót hallottam. Legyél egy picikét türelemmel, ha minden rendben van. Akkor megkapom cégünk párizsi vezérképviseletét, és akkor visszak magammal.
Addig mi lesz, addig sétálgassuk a városban egy hadirokkant háremőrrel?
Azt igen, én nem bántam annyira, a sokkal jobban bánt, hogy ennek a hülye grófnak vagy a barátnője. Aj!
De már nem soká. Most menj! De ne arra, ne! A lakosztályomon át. Holnap délelőtt találkozunk.
Lága, jól van. Lehet, hogy még ma látsz.
Bocsánat. Látogatók érkeztek a grófhoz.
Férfiak?
Hát, hogy férfiak, az túlzás. De jobban most eltetik vonulni.
Ó, jó.
Parancsoljanak! A gróf úr már várja a cipszer úrékot.
Bátran, bátran, ne féljen már, ne féljen.
Cipszerkém, mit akar tőlem?
Ja,
mit
akar? Mondom még egyszer, csak üljön le szépen nyugodtan. Na.
Most mondja el az egészet előről, mert egy hangot nem értettem.
Mert nincs jó felfogása.
Hát mit akar egy állástalan irodaszolgáltó? Mondja.
Nézze, az én gazdám jelenleg a gróf Töhövici Marvéd. Én hálás szeretnék lenni magának. Emlékszik, amikor magánál laktam, olyan jó volt hozzám. Igen. Nem tudtam fizetni, és mégsem dobott ki az utcára. Igen. Na, én akkor azt mondtam magának, kecsege, ezt én még egyszer meghálálom.
Mire én azt mondtam, cipszer, én ebből nem bírok megélni. Emlékszik, tovább, mehet tovább.
Most egészen jól megy nekem itt a grófnál, igen, és valamit elárulok önnek. Velem a háborúban nagyon nagy katasztrófa történt, ugyanis egy gránát szilánk egész életemre hadirokkantát tett.
Műlába van?
Nem, nem a lábam. A kezem
fel. Ja, műfeje van, műfeje van. Hát ezt előbb is gondolhattam. Ügy, de csúnya munka. Miért vette át?
Nem értem.
De értem. Kéz alatt vette, kénytelen volt át.
Nem is tegyem már, kérem. Az én sérülésem az olyan természetű, hogy egy életre le kellett mondanom a nőkről.
Ó, ellőtték a pénztárcáját.
De figyelj, hogyha maga itt engem ugrat, amikor én segíteni akarok magának, akkor én leveszem magának a kezemet.
Milyen állásról van szó, tessék? Miről?
Na, magának ugyanaz lenne a dolga, mint egy háremőrnek. Vállalja?
Hát, ha jól megfizetik. Hát most már mi a dolga egy háremőrnek?
Vigyáznia kellene a gróf barátnőjére.
Ó,
társaságba menni vele, úgy szerepelni ott, mint a barátja. És közben a gróf feltűnés nélkül találkozhat ki a kisasszonyjal. Na, itt vannak az okmányaim. A tiszti orvosi bizonyítványt én már ki is javítottam a maga nevére. Ezzel bizonyíthatja, hogy maga teljesen veszélytelen a nőkre nézve.
Ja, szóval cipszerkém magának a izé... Szegény cipszerkém. Na de nálam rögtön ki fog derülni, hogy nem.
Addig is keres néhány száz pengőt, csak egyet ne felejtsen el.
Igen.
A hatos vadászoknál szolgált, és Gránát Szilánk érte Doberdónál.
Helyes, rendben. Na most várjon csak, cipszerkém. Maga tudja, hogy én egy jó nőt meglátok, én rögtön megőrülök. Most hogy jön ez a két dolog össze?
Ugyan már, hát uralkodik magán. Aztán majd, ha befejezte a munkát, akkor ismét szabad lesz, hazamehet a feleségéhez.
Levettem az inkognitó. Jó, na most, mit kell csinálni?
Egyet még elfelejtettem mondani, hogy a hölgy jelenleg férfi ruhában jár, ezért is vették föl magát, hogy ezek az állapotok megszűnjenek. Na, én meg is keresem az úrnőjét, hogy bemutathassam magát. Jó?
Jó.
Várjon egy pillanatig, jó?
Itt meg nem tesz az ember egy ilyen állásért. Micsoda bolond lehet egy nő, aki folyton férfi ruhában mászkál.
Jó napom!
A hölgy, akire vigyázni kell. Hülye csúnya. Kezét csókolom.
De kérem.
Kérem, én vagyok az új háremcsősz. Kezét csókolom.
Furcsa a török szokásai vannak.
Kérem szépen, én nagyon szívesen vállaltam ezt az állást.
Na kérem szépen, az a fontos, hogy ne tekintse állásnak. Beszéljen könnyedén, mint hogy kedvenc hölgy ismerőseivel szakad.
Jaj, bágy!
Több tiszteleted, uram, nem? Az okmányai rendben vannak?
Okmányok azok rendben lesznek, nem azzal lesz a baj, kérem.
Igen. Egy kérdésem volna, hogy a részt vett maga ugye a világháború.
Há, hogyne, én részt vettem a hatos halászoknál, de úgy Doberdón találtak, hogy teljes harcképtelen vagy.
Hülye is.
Tök hülye vagyok. Teljes hülye.
Mondja, szóval magának, hogy a nő az levegő.
Garantálta, nem tudok lélegzetet
venni. Hülye. Hülye jó, hogy megtaláltam gróf úr. Éppen önt kerestem. Hát
nem jó, a nő.
Kecsege úr, akit ajánlom. Bátor voltam.
Mi? Maga nem nő.
Micsoda? Dehogy is, uram! A barátnőmről van szó, én férfi vagyok.
Férfinak is csúnya.
Úgy keresi a gróf urat, nagyon sürgős ügyben.
És nem mondta, hogy mit akar?
Azt mondta, hogy a gróf úrnak feltétlenül szüksége van rá.
Na jó, eressze be.
Jöjjön be nyugodtan. Jöjjenek, menjenek a hányok.
Barátnőjéről volt szó, na érti, nem?
Allajallah!
Egy indián előimádkozó.
Vagy a kicsoda maga, és mit akar?
Gücsüm Tiflis vagyok, nyugalmazott szultáni háremőr Sztambulból. Kicsoda konkurencia. Kérem, hiába jön az állás, én már be vagyok töltve.
Ugyan ön azt állítani, hogy ön egy szakképzett háremőr?
Kérem, én semmit nem állítani, nekem nem szabad állítani.
Legyen most már. Már én ajánlottam valakit Kecsege úr személyében a gróf úrnak.
Utasadok.
Okmányokat, hiába mutat, okmányokat bárki tud mutatni, akármilyen hülye, nézze meg engem.
Na jó, kérem, még a mai nap folyamán döntök, most fontos, hogy be a klubba kell mennem, kérem, tisztelkem, jöjjön vele.
Effendi, kérem, önt könyörgök adni nekem ezt az állást. Ne is kérje ezt az állást, az az enyém. Ez egy olyan, tudja milyen állás, ez nem is állás, ez egy munkanélküli segély.
Hozhatok valami frissítőt az uraknak?
Aj, ne fáradjon, kicsikém, majd magával jövök a konyhába. Nem kell félni a bácsitól, garantáltan alkalmatlan vagy.
Hogy nézelte ki?
Rádám! Nézem! Jelentkeztem hozzám háremőrnek! Azt akartam, hogy fölvegyenek kutyának a szalonna mellé!
Neked
nem teszed, ha
néha!
Édesem, egyetlen, de sajnos lekéstem, valaki megelőzött. Biztos vagyok benne, hogy célhámos az illető. Lia!
Mondd egyetlenül!
Édesem, hogyha ezt az áll háremőr nem kapja meg az állást, akkor én jöhetek ide hozzád, le kell leplezni ezt a gyomorút.
De hogyan?
Mi sem egyszerűbb. El kell csábítanod.
Mit képzelsz róla?
Drága, hát ez nem lehet számodra probléma. Hát egyetlen mosolyod, egyetlen szempillantásod elég az. Hát te még akkor is el tudod ezt csábítani, ha nincs mit rajta.
Megpróbálom, de most menj. Allah legyen veled.
Meg én. Jó? Ne feledd, le kell leplezni ezt a nyomorútat. Ki kell rúgja fel az állásával.
Menj.
Ez nehéz kenyér lesz. Kezdj csókolom.
Isten
Isten hozta. Szóval maga az a bizonyos férfi.
Igen. Már az a bizonyos nem férfi. Már most már nem is van bizonyos.
Meséljen.
Na most... Miről?
Hogy hívják magát?
Te úgy így tetszik kérdezni, halvány fogalmam. Ja, kecsege, ubu.
Aj, de meleg van itt.
Cipszer, ki tetszett nyílni a pongyolája?
Jaj, hát maga előtt, csak nem szégyellem magam, látja, ez az előny annak, igen. Hogy... Férfi,
és mégse
férfi.
Igen, így van. Megteszik engedni, most egy pár percre hazamegyek.
Nem, maga csak érezze magát úgy itt, mintha otthon volna.
Igen, de ez nem olyan egyszerű, mert ezt én otthon így érzem magam, én a következőt csinálom.
Igen. Sőt, ubul. Milyen érzés lehet egy férfinak, amikor nem érez semmit, holott egy női átkarolja meg. Hát, és maga különös. Meg hideg marad, hideg, mert maga hideg. Ugye, ilyenkor is ugye hideg.
Igen, a gróf úr engem hidegen rendelt, és én jöttem a lakát.
Igen, nagyon sajnálom, hogy maga ilyen hiány.
Igen, nagysága, drága nagysága, könyörgök, ne tessék. Tessék, taxiért telefonálni.
Én most megyek. Megfürdök, és maga utánam jön a fürdőszobába, és megmasszíroz.
Nem, az semmiképpen. Én háremőrnek jöttem, nem masszőrnek.
Azt csinálsz, amit én mondok. Ha én azt mondom, hogy vetkőztetsz, akkor öltöztetsz, akkor öltöztetsz. Azt mondom, hogy feküdjél be az ágyamban lábmelegítőnek, akkor te lábmelegítő leszel.
Csak termofornak ne tessék használni. Én rohanok haza, telefonálok taxiért. Úristen, már vetkőzik, repülőgépért telefonálok.
A kecseg,
nézzen oda, látja, amit én látok? Nézzenek. Hát, hogy a nőt, hogy mit? A nőt, ahogy vetkőzik, nem látja? Maga nem lát semmit, maga bak, maga süke?
Nem tudja, hogy én teljesen közömbös vagyok.
Na jó, ennyire? Én
haza megyek. Lehet, hogy csak ugratni akarják, de akarják.
Ugratni? Ez nem tudja. Tudja mi ez? Ez maga a kénköves pokol. Ez a nő következőt találta ki, hogy én feküdjek be az ő ágyába lábmelegítőnek. És ha nem a lába lesz hideg. Na?
Magának most friss levegőre van szüksége, úgyhogy igen.
Menjünk is szépen a terasszra. Inkább lezuhanyozni.
Nem. Jöjjön,
kecsége. Nem kérdezik, kérem, ne okvetetlen kecsége kell nekem, értse már meg végre, hogy én Mávét gróf édesapja vagyok, és a Lia művésznővel szeretnék beszélni.
Ja, úgy az más. Igen. Mindjárt szólok a művésznőnek.
Hát kérem szépen, nem tudom, hogy jól vagyok-e informálva. A művésznő ugyebár férfi ruhában van.
Mi volt tetszik gondolni?
Na, sőt, kérem, a sajtóból arról is értesültem, hogy az én drága gyermekeben kívül, ugye ebben a lakosztályban az egyetlen férfi a művésznő.
De jól értesült a gróf úr.
Na, azért nem teljesen. Mondja, csak azt szeretném tudni, hogy a művésznő szép.
A gusztus dolga. Nekem nem tetszik.
Hát igen, hát kérdezi, mert szegény fiamnak sajnos szörnyű ízlése van. Képzeljen, a múlt élen is volt egy kalandja egy ilyen csotorgány öreg nővel. És képzeljen, azt is férfi ruhában dugdosta előlem. Na de magának el semmi köze. Hát kérdezi, mert itt van a szolgálatai, és küldje a művésznőt.
Azonnal.
Ó, hogy aggódom, hogy szegény gyermeke megint milyen csodabogat szedett föl. Hát ez valami baj. De Honda! Ez nem igaz. Igen, Honda nőt még nem is láttam. Csókolom a kezét. Kérdezően, bocsásson meg, hogy megszólítottam, nem tudom, jól vagyok-e informálva. Ön ugye nem férfi?
Sajnos nem. Azért vagyok ide szerződtem.
Ó, szegény gyermekem. Kérem, engedje meg, hogy bemutatkozzam.
Én.
A gróf édesapja vagyok.
Igen,
gyönyörű. Drága, beszéljünk egymással nyíltan, mint férfi a férfival, kedves nagyság. Kérdezem, mondja meg nekem, hogy mennyit kér, hogy örökre eltűnjön.
Nézze, magának ez olyan fontos, én olcsón megszámítom.
Ó, maga kedves, mondhatnám, helcig.
Maga is elég helyes. Tetszik engem így folyton így izében.
Rémes. Köszönöm, bocsánatom, hogy én úgy szeretném magát egyszer női ruhával látni.
Igen. Más óhaja nincs? Meg a kis hamis. Még mit szeretne?
Maga kis hamis. Na jó, hát kérdezem, ne húzzuk, vonjuk a ne, dolgokat. Tessék, kedves nagysád, én átadnék önnek bizonyos mennyiségű pénzt.
Helyes,
nagy. Ezért ön örökre eltűnik, és elfelejti ezt a szót, hogy Malvéd. Ha megfizetem, el tudja felejteni.
Meg se tudom jegyezni.
Nagyon szépen köszönöm. Parancsoljon, leszámoljta, tessék, parancsolj. Ezer peng.
Jó, ez nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. Még további 500 pengőért bármilyen idegen szót el.
Jaj, maga végtelő váj.
Tehát én most innen eltűnök, soha többé ide a lábam be nem teszem, és örökre elfelejtem azt.
Nincs odát kell elfelejteni.
Malvéd.
Ezt hogy fogom megjegyezni?
Jó. Jaj, bocsássa meg, Gróf úr, hogy így megvárakoztatom, Lia vagyok. Én vagyok az, akire a grófi család annyira haragszik. Malvéd szeretne, Lia.
És maga?
Semmi, én a háremőr vagyok, soha többé a lábam be nem teszem ide, örökre elfelejtem azt, hogy hátvéd. Megyek is.
És az ezer pengő?
Azt is örökre elfelejtem. Nincs ezer, de hát csak viccel, semmilyen pengő nincs.
Bocsánat, mert kérdezz szépen, én azt hittem, hogy nő, és én önnel tévesztettem össze.
Maga pénzt adott neki? Szemtelenség!
Mi baszlát, hogy vagyok háborban?
Én kérem magamnak.
Nem. Könyörgöm, Mávédan ne közölje a fiammal. Én inkább azt fogom mondani, hogy nem tudok semmit.
Nem tud semmit, az nagyon jó. Akkor magát fogják szerződtetni helyette.
Kabarék lapportas.
Hát látom szíveim! Mindenkinek kusszantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj!
Minden hétben, hogy jól induljon a hét.
Hol vannak a törpék?
A fiúk a bányában
dolgoznak. Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már?
Tessék kiszállni!
Nem vas edény!
Nem, tegye le!
Iratkozz fel Google Podcast, illetve Spotify csatornánkra.
Még jó, hogy bele nem
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.